Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. Folytatás. A templom belső mai képe nem mindenben egyezik a szentelés idejében láthatóval. A II. Vatikáni zsinat a liturgia megújítása érdekében változtatott a korábbi szertartásrenden, melynek következtében a szószék funkcióját vesztette, szembemiséző oltárok készültek, a szentélyrekesztő, áldoztató rácsokat elbontották, megjelent a szentélyben az ambó. A szintén Ochman Béla által készített szószéket így elbontották, de az özséb látomását megörökítő, henger alakú bronz domborműve az ambó burkolataként megmaradt. Felirata, elmenvén az egész világra, tanítsatok minden embereket. A művészi kivitelű áldoztatórács elemeit a földszinti oratóriumok lezárásához használták fel. A főoltár fölötti nagy domborműhöz, illetve az ambó bronz borításához méretben, színben és anyagában is illeszkedik Rétfalvi Sándor, pécsi szobrászművész 1977-ben készült Jézus születése című bronz domborműve, amely a felolvasó állvány mögötti falrészen kapott helyet. Az oldalhajók falain Prokop Péter, a Rómában élt és alkotott magyar pap művész kovácsolt vas keretezésű keresztút képei láthatók. Magán áhítatra a bejárattól jobb oldalt kialakított kis helyiség a csesztohovai szűz kápolnácskája ad teret. Itt kapott helyet a Fekete Madonna kegyképének az a másolata, melyet a budai házban őrzött párjával együtt a Magyarországra visszatelepülő rendszámára festett Jerzdrejcik Ágoston generális helyettes. Élet a pécsi rendházban. Bár a Pálosok belső életének vizsgálata kívül esik a kötet témáján, a rendi élet kibontakozásának és jellegzetességeinek felvázolása pécsi vonatkozásban a szerzetesek és újoncok életterének radikális átalakulása miatt sem hagyható figyelmen kívül. Hétköznapi példával érzékeltetve, ha egy nincstelen család egy leromlott állagú, bútorzatlan házból felújított és berendezett lakásba költözik, melyhez ráadásként mindenki által csodált kivitelű közösségi térben is berendezkedhet, alig ha hihető, hogy ennek ne lenne hatása a mindennapok szervezésére, még ha az életvitel tudatosan puritán is marad. De a pécsi Pálosok életét befolyásolták más, a rendi regulán túli összetevők is, melyek a mecsek tövében lassan formálódó noviciátus történetének értelmezési keretét adják. Hogyan alakították a hazai Pálos eszményt a visszatelepülésük indokaként is rendre hangoztatott nemzeti várakozások? A gyakorlatban hogyan zajlott a lengyel-magyar együttműködés? Milyen hatással volt erre az együttműködésre a világháború kitörése? Hogyan hatott az utánpótlás biztosítására és képzésére mindez? E kérdések megválaszolásához egyrészt a novíciusok első pécsi generációjával induló Bolyós Ákos és a házfőnök és novícius mester Mikhál Zembruszki visszaemlékezéseiből, másrészt a Pálosok zárt világába betekintést engedő exkluzív riportokból szerezhetünk támpontokat. Ezt a képet a Pálosok nyilvános szereplései, illetve a csak igen töredékesen fellelt belső levelezésekből nyerhető információk egészítik ki. Az 1934. októbere és 35 tavasza közötti, igencsak mostoha körülményekkel jellemezhető első hónapok után, mint azt láthattuk, stabilizálódott a rendház helyzete. Az 1935 nyarán beöltöző és ősszel újabb újoncokkal kiegészülő csoporttal már többé-kevésbé rendezett viszonyok között indult el a növendékek élete. Az első évben lépett be a rendbe a később fontos szerepet betöltő Bolyós Ákos, Csellár Jenő és Vezér Ferenc. Idézet: a napi rend minden percünkről gondoskodik reggel 5 órától este 10-ig. A novícius mester 2 előadást tart reggel 9-kor és este 5-kor. A sok ájtatossági gyakorlat kitölti a napot, s csak csütörtökön és szombaton lazul meg egy általános takarítással és mecseki sétákkal. Egy-egy nagyobb kirándulás sem hiányzik a közeli Szent Jakab-hegyre, ősi bölcsőnkhöz. Kiegyensúlyozottan élünk, lassan beérkezik a többi behívott is. Sajnos közben a régiek eltünedeznek. Az élet pezseg és forr, mint a felhők az égen, állandóan változik. 1935. Szent Jakab napján, július 25-én ünnepélyesen beöltöztünk. Az újonc év a külső gondtalanság és a belső lélekalakítás ideje. Megszokni a szorosan zárt életkeretet, a teljes függőséget, az általános szegénységet, amikor néhány fillérért is az előjárókhoz kell menni, egy szóval az őskeresztény szeretet, vagyonközösség krisztusi életformáját. Ehhez a munkához az Isten kegyelmén kívüli emberi támogatás is szükséges, amit az újoncmesternek kell nyújtania. P. Mihályban egy velünk majdnem egykorú, tehát fiatal, dinamikus, lelkiismeretes, nem személyválogató, nagy szeretettel és türelemmel, bölcsességgel megáldott embert kapunk. Nyelvünket elsajátította, hiszen már otthon is tanulta. Reggeli, esti előadásait magyarul tartotta. Majdnem mindig velünk volt. Nem ő rajta múlott, hogy egyesek másként képzelték el a rendet, és eltávoztak, hiszen erre való az újonc év. Megismerkedni a rend szellemével, és dönteni. Egymás szeretete, önzetlen segítőkészsége nekem, szegény civilnek, nagyon tetszett, és úgy éreztem, valódi evangéliumi szeretet közösségben vagyok. Idézet bezárva. A kezdeti időszakra ehhez hasonlóan már-már idillikus viszonyokról írva emlékeztet Zembruszki is. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy itt kezdődött annak a bensőséges családi köteléknek a kiépítése, amely a kispécsi pálos családot áthatotta. A testvérek különböző vidékekről származtak, de rövidesen kialakult közöttük az a családias együttérzés, amely a munkát kellemesítette és megkönnyítette számukra. Ez a családias együttérzés a noviciátus további folyamán még bensőségesebbé vált. Talán ez a legjellemzőbb vonása az akkori újonc családnak.
Kedves hallgatóink! A pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!